Emberfaragó. Uzsaliné, dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Válaszol majd ez az eszmény a saját egészséges, saját egyéniség megóvásának a szükségletére. Ez egy alapszükséglet. Nekem van egy egyéniségem, egy saját egényem, én vagyok, és nem egy klón, nem tudom én, a tömegből egy káposztafej, és a többi. Így mondja Kentenich, hogyha mindenki magában hordozza azt a képét, amivé válnia kell. Ez benne van. De mondom, magától nem jön ki. Tehát ez az, amit kicsit keresni kell neki is, nekünk is ápolni kell, és most megyünk majd arra felé, hogy ezért mit csinálunk, de erre számíthatunk, hogy az benne van. Tehát nem kell semmi különlegeset nekünk ráakasztgatni, meg rábeszélni, meg rá... Nem kell. Meg kell keresni, hogy mi mozdul benne. Ezért volt fontos az, hogy hol vannak azok a vágyai, hol vannak azok az érzelmei, hol vannak azok, amire ő is rámozdul, amire igazán szívesen fölfigyel, és amit szeret művelni például. Tehát az önértékeléssel nagyon szoros kapcsolatban lesz ez, mert ezt már most az előbb említettem is, minél inkább megtalálom magamban ezt az eredetiségemet, annál jobban tudok majd a másik emberre kapcsolódni, és annál kevésbé van arra szükségem, hogy a másik embert lehúzzam és semmibe vegyem. A személyiség nem találja meg egyedül, ha nincsenek gyermekkori alapok. Tehát, hogyha egy felnőttnél nem látjuk meg az eszményt, akkor vissza kell keresni, és újra ugyanazokat az alapokat kell kiépíteni, amit most mindjárt életkorilag is meg fogunk nézni. A gyermekkori alapoknak nagyon-nagyon erős vonulata az érzület, a lelkületbeágyazottság, mert az előbb is mutattam, hogy az egész eszményt, amit majd megtalálok, csak ezt tudja majd megmozdítani, és csak erre rákapaszkodva tudja majd megtalálni. Megnézzük tehát, hogy az előző életkorokban, még egyszer hangsúlyozom, a serdülés lesz ennek a legnagyobb, legkitüntetettebb része, már a kis serdülőkortól, de még megelőzőleg is vannak olyan lehetőségek, amelyeket korábban is már művelhetünk. Egész kisgyermekkorban úgynevezett középkori módszert alkalmazunk, nem csak a kisgyermekeknél, hanem az éretlen személyiségeknél. Tehát, hogyha másoknál is elmaradt, akkor ugyanígy. Mi ez a középkori módszer? A középkori módszer azt jelenti, hogy inkább azért is van idézőjelben, hogy hogyan szerette volna például a hitéletben járatlan embernek a középkor, aki nem tud olvasni, nem tud írni, nem avatták ebbe bele, hogyan szeretné mégis ezt a bizonyos vallásos életet átadni? Hát úgy, hogy körülveszi vele mindenhol. Ez a középkori módszer. Egyszerűen körülveszi vele, egy lelkülettel körülveszi. Ahogy a középkori módszer, nem tudom, hogy azt mondom, hogy az Isten hittel körül akarta venni, akkor azt mondja, hogy a Szántóföld szérén kereszt van, ebéd előtt kereszt, ebéd után kereszt, kis kép megjelenik ott, Szent Miklós amott, Szent Erzsébet a templomban, nem tudom én, mindenhol van egy minden. Mindenhol. Így köszönünk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus és a többi, és mindenhova belelopja. Ez a középkori módszer. Tehát magyarul kisgyermekkorban nem arról beszélünk, hogy a te eszményed ilyen, meg olyan, meg te neked ilyen adottságaid, nem, hanem ennek a lelkületével. Értékes vagy, jó vagy, szeretünk, persze botladozunk, de nem baj, mindjárt mutatok még. Tehát ezzel körülvesszük. Fontos az, hogy kapcsolódjunk, nem tudom én, a jó Istenhez. Ő téged értékesnek lát. Ezeknek a gesztusaival meghallja, hogy jaj, igen, nem tudom én, Isten ajándéka vagy az születésnapkor. Érted? A jelekkel körülvesszük őt. De nem azzal a direkt módon, hogy igen, hogy mi lesz belőle, meg mi leszel, ha nagy leszel, meg nem tudom micsoda. Szóval nem így keresgetjük, hanem a légkörrel vesszük őt körül, hogy benned van egy olyan eredetiség, hogy na, mi is kíváncsi vagyunk, hogy ebből mi jön ki. Na hát, ez milyen érdekesen válogattad össze a rajzba a színeket. Na hát, milyen különlegesen tudtál, nem tudom én. Szóval egyszerűen észrevesszük azokat a kis jeleket már, amikor bomladozik ki az a bizonyos különös személyisége. Tehát ezt az érzületvilágot próbáljuk meg minden oldalról valahogy megerősíteni. erősíteni, és hát ennek örvendezni tulajdonképpen, ezzel körülvenni, mint egy levegővel körülvenni őt. Nagyon érdekes volt például, ahogy egyszer egy család így ment kirándulni, biciklis kirándulással, és tényleg ott egy ilyen kis nyomát láttam ennek, hogy például a természet fölöttihez való kapcsolódásnak a természetes érzületvilágát hogyan nevelték ki. Szóval bicikliztek a Balaton körül valahogy, de volt egy óvodásuk is, úgyhogy azért az nehezen tekert. És akkor kérdezi az, hogy anya, hát jön az én őrangyalom is erre a bicikli útra? Itt jönnek az őrangyalok? Igen, igen, drágám, jön az őrangyalod is. Hát az én őrangyalom bajomi fájat lehet, anya. Tehát egyszerűen benne van a világában, hogy itt biciklizik velem az őrangyalom, és ezt jelenti ez az érzületvilág ebből. Még valami, amit nagyon-nagyon tehetünk, ugye megint itt a nevelt nevelő, hogy egy lángoló személyiség mellett él, vagy nem egy mellett, 3-4-et is ilyet lehet látni, aki valamiért él, akit lehet látni, hogy úgy mindenben benne van az életében ez. De Don Bosco mellett ugye vettünk egy Don Boscót. A Don Bosco mellett, akik éltek, azt mondja, nem imádkoztak sokat a gyerekek. 5-10 perc naponta, 6 azért, nem? Ő pedig azt látták, hogy mindig, tehát ő se imádkozott sokat, de úgy mindig kapcsolatban volt, hogy megköszönte, hogy felajánlotta, hogy kért segítséget, hogy adott eset. Szóval, érted, hogy ő rajta látták, hogy ő neki mi az életének a közé. Pontja. Én is érhettem egy lángoló személyiség mellett, ez nagyon érdekes, hogy nem tudom, édesapám, hogy a kulcs a muzsikához nevezetű mindenfélét csinált, jó embereket nevelni. Hát, hogyha mi nem mindenhol azt hallottuk, hogy jó embereket nevelni, ez volt neki bizonyára egyik nagyon fő értéke, és volt még egy-kettő, de egyszerűen azt lehetett érzékelni, hogy bármi történet azonnal tudott ahhoz kapcsolni. Tehát neki minden arról szólt, és ugyanígy egy másik területen. Nagyon érdekes, éppen most nem annyira régen láttam, ez az Ürge Forzász Diana, Nobel békedíjasunk, 7 gyereke van. Nobel békedíjas klímakutató. 7 gyereke. Tehát az az érdekes, hogy ő neki például egy olyan lángoló személyiség, aminek a család volt az értékrendjének, vagy a nem tudom én, a vágyainak a középpontjába. Van egy olyan adottsága, ami valóban, mint kutató is nagyon jeles valaki, de ahogy ezt például ezt így összetudja egyeztetni, ez csak egy belső eszményből lehetséges. Tehát egy lángoló személyiség, aki azt mondja, hogy ez a klímakutatás, ez egy szerelem munka, és különben pedig, hát mibe pihenni ki magát? Hát a gyerekekbe. Hát 7 gyerek ebben a helyzetben, ugyebár hajnalban kell, éjjel dolgozik, azt mondja, mindig a család és a gyerekek voltak az elsők, csak azt vállalom el, amit mellettük lehet. Ha utazok, viszem magammal a most 10 hónapos kicsit, és néha az óvodásokat is. Nem könnyű, hiszen 7 gyermek nevelése szinte napi 36 órás munkát igényel, de szép feladat, nagyon érdemes vállalkozni rá, mindenkit csak bíztatni tudok. Jó látni azt a gondoskodó szeretetet, amelyhez ők is egymáshoz fordulnak. A lányom például elkezdett balettórákat adni a piciknek, amit a kislányok hihetetlenül élveznek, hiszen a tesótól lehet tanulni. Olyan figyelmet adnak a másiknak, amire én is büszke vagyok. És mikor a legidősebb 15 éves fiam rohant haza az iskolából, hogy ott lehessen, amikor az első nap megyek a 2 piciért az óvodába, hát ez fantasztikus érzés volt. Ugye... Azt mondja, az elmúlt néhány éven főleg csak róluk szólt, a szakmai munka csak bónusz volt. Tehát érzed, hogy ez a két szál, ahogy húzza őt, és ahogy valóban egy lángoló személyiségként él mind a két területen. Nem részletezem tovább, de például ilyen lángoló személyiség a családban kellene, hogy lássa, hogy valamiért élek. Tehát nagyon élek egy valamiért. Tehát ezeket a gyerekek érzületszerűen most szívják magukba. Megint egy nagyon érdekes, hogyha csak azért élek, hogy jaj, már megint, és ez az állandó robot, és hát minden nem igaz, hogy nem lehet a végére érni, és ennek se, és ebben az országban. És azért gondoljunk bele, hogy hány gyerek milyen személyiségek mellett él érzületszinten, hogy csak ügyintézünk, hogy elmegyünk, és leessünk, és ne, érted? Ez bizony középkori módszer, ez is. Bele fog ivódni, nem kívánkozik, tehát nem mozdul meg benne, hogy na én vajon miért fogok élni. Tehát ez a kis kíváncsiság, ez a lelkület, ez a lendület, ez a nevelt nevelőből jönne, tehát itt majdnem mindegy, nyilvánvaló nem az lesz, hogy most én élek a, nem tudom én, a zenei nevelésért, csak most mondom, vagy valaki él, vagy én a kenteni pedagógiáért esetleg élek, hogy akkor azért kell ezt ott előélnem, hogy mert majd a gyerekek is. Nem, hanem a módszert élik át a gyerekek. Azt, hogy valamiért élek, és őneki majd meg kell találni az ő eszményét, de ezt kell neki már érzékelés szinten érezni, hogy ilyen van. Ilyen van, ennek a reményét, ennek a lehetőségét, ennek a bátorságát. Itt természetesen felvilágosítással, érveléssel semmire nem megyünk. Tehát nem lehet így buzdítani, hanem csak úgy, hogyha tényleg valakit lát így élni. Nagyon fontos, amit még tehetünk kisgyerekkorban, a saját individuális alapok figyelembevétele. Tehát ezért néztük például a tanulási stílusokat. Ezért néztük azt, hogy valakinek a, nem tudom én, a világ megismerése esetleg pont vizuálisan megy, vagy valakinek nem tudom én volt az a random, meg nem tudom, tudjátok, az a sokféle stílus. Tehát egyszerűen megnézni, hogy ő hogyan ismeri meg a világot. Milyen a temperamentuma, milyenek ezek a fajta adottságai, és ezeket ápolni. Mert itt eredetiség pedagógiáról lesz szó. Tehát, hogy már is lehessen azt látni, hogy nem csak egyféle forma van, nem csak a verbális készség a készség, nem csak a nem tudom én, a matematikai intelligencia az, ami előtt meghajolunk, és mindenhol a okos fiunk van, és minden, és hallja a másik szobából, hogy hát igen, aki nem üti meg ezt, hát akkor az lehet, hogy nem sokat ér. Tehát a sokféle értéknek az ápolását, és az egyéni értékeknek is az ápolását, itt fontos lesz majd figyelni. Még majd megmutatom később, hogy miért fontos a nagy lelkűségnek az ápolása. Hogyan tudjuk nagy lelkűségre ezt a kisgyereket, hogy nem valamit kötelességből csinálunk csak meg mindig, hanem valakinek az örömére. Ugye, csináljunk apának most egy, nem tudom én, egy jó kis pogácsát, vagy valamit. Nem azért, mert kell, nem azért, mert éhes, nem azért, mert megbízott vele, nem azért, mert nem tudom micsoda, hanem valakinek az örömére. És ugyanígy, hogyha valamit csinál, tehát ne méricskéljen. Tehát ennek a kultúráját valahogy, ennek az örömét, tehát itt most kicsit részletezzük azt az érzületvilágot, ami majd kell ahhoz, hogy az eszményét is majd ennek az irányába nevelje. Minden előadásban benne van a tévedés lehetősége. A tévedés lehetősége, és itt most egy nagyon lényeges dolog, hogy tapasztalható szeretettséget éljen át a hibái után. Ez is ugye egy ilyen talajművelés tulajdonképpen majd az eszményéhez is. Mit jelent ez? Ugyanis az eszményünk keresése közben nagyon sokat fogunk hibázni. Nagyon sokat. Hát itt van ez a szegény fehér doktor, ugye? Hát hányszor elcsúszott addig, amíg valahogy rá nem tudott kapni arra, hogy mi az eszménye. És ennek a tapasztalata tartozik ide erre az életkorra, tehát ezek nagyon föld alatti növekedések, tehát a bab még nem bújt ki ottan, nem törte át a földet, de azt már nagyon műveljük. Tehát, hogy amikor valamit elrontott, amikor valamit hibázott, akkor lehessen helyrehozni. És utána nincs semmi baj, újrakezdünk megint, és nem emlegetjük föl, és nem, hogy mert de múltkor is új, hát azt nem adom a kezedbe, hát az ilyen, ő mindig összetöröd az ilyet, vagy nem tudom én micsoda. Tehát rengeteg ilyen kicsi alkalmunk van erre, nagyon nagy szükség lesz rá, mert amint felébred bennünk ez a bizonyos vágy, amint felébred bennünk ez a beteljesedés felé való, nem tudom én, na, eszményünk, ez az ideálunk. Igen. Tehát az olyan magas jó esetben, vagy olyan távoli adott esetben, hogy bele van táplálva, hogy percenként elesünk. Percenként. Nem fog sikerülni, és megint nem fog meg. És akkor kell majd ez az erő, hogy nem baj, megint megyünk. Tehát ez az eszmény, akkor jön a gyengeség, és hogy irgalom van, tehát újrakezdés van, élményszerű megtapasztalása, és összekapcsolása, ez nevelői feladat ebben az életkorban. Még egy valami, erről is beszéltünk már a társas intelligenciánál, van ez az öröm képesség. Az öröm az nem adottság, és egyáltalán az örömre való képesség, ez tanulható, ezt nevezzük rezilienciának mostanában, az én rugalmasságnak. Tehát az öröm tulajdonképpen, az örömképesség egy rugalmasság, ami azt jelenti, hogy időnként vannak konfliktusaink, meg vannak nehézségeink, meg nekem is van rossz állapotom, meg mindenfélén van, de vissza lehet jutni az eredeti jó állapotra. Tehát hangulatilag is, erőben is, stb. És ez ez bizony megint csak ugye, érzületvilágot nevelünk az öröm légkörében. Tehát ez a kisgyermekkornak az előkapa vágásai ahhoz, hogy majd egy eszmény ebbe meg tudjon kapaszkodni, és tényleg már most készülődik ezzel a fajta énnyével, arra, hogy rá tudjon kapni arra, ami ő belé van írva eredetiségében. Itt van a kisiskoláskor ezután, kiskamaszokkal is még ezt csináljuk, de a kisiskoláskorban sem direkt eszmény pedagógiáról beszélünk, nem arról, hogy mi leszel, ha nagy leszel, nem arról, hogy keresgéljük, hogy hú, mert milyen jó matekból, akkor biztos matematikus lesz, mert itt még sok mindenki jöhet, vigyázzat, egy kisiskolásban megcsillannak dolgok, de az még egyáltalán nem biztos, hogy az az ő eszményével harmonizál. Tehát sok ilyen látunk, hogy nem tudom én, jó agya van, jó memóriája van, nekünk saját gyerekünk is van, amire nagyon sokan később azt mondták, hogy hú, ez már egy jogász pályán mennyire jó lenne. Há, gyerekek, tényleg biztos, de mindent meg tud jegyezni, tehát nyilvánvaló minden, és van is egy olyan gondolkodása, de hogy az soha nem lett, tehát nem az övé, nem harapott rá. Tehát van oda is adottsága, de ez az, amit ugye még egyszer, meg még egyszer majd átszűr egy serdülőkor, és hogyha nem az övé, akkor az nem az. Akkor nem kell arra felé nyomni. Tehát kisiskolás korban még nem keresgéljük ezeket a direkt utakat, azért is nem, mert ott még sok minden megcsillanhat. Tehát itt még sok minden lehetséges, hanem mit csinálunk kisiskolás korban? Hát, még nem találjuk meg tehát most még az eszményünket, mert nem arra van nyitva az élet időablak, az időablak. Tehát módszert fogunk mutatni. Például mutattam azt is a döntésképességnél is, ott is módszert mutattunk. Döntesz egy valamit, és megkérdezzük, miért döntöttél így? Ugye ez egy módszer volt kisiskolás korban, állandóan mondtuk neki, hogy miért. Az is egy módszer. Mi az eszménynek egyik ilyen módszere kisiskolás korban? Hogy azt mutatjuk meg neki, megint csak, hogy lehet valamilyen egy tartalom köré csavarni az életet. Mindenfélét. Mit jelent ez? Egy egységesítő erő létrehozása, amit kisebb falatokban megpróbálunk. Például választhatunk, nem tudom én, egy tábornak egy témát, például ezt szokták, hogy indián tábor, akkor ott minden indián. Indiánul eszünk, indiánul alszunk, indiánul keresünk nyomokat, indián díszeket festünk, indián neveket választunk, indián egy téma köré fonjuk az egész két hetet, vagy egy hetet, vagy nem tudom én, azt a tábort. Lehet megcsinálni osztállyal, azt mondom, választunk egy szentet, vagy nem is szentet, hanem egy valakit, és egyszerűen köré fonjuk. Lehet megcsinálni például első áldozás előtt, jól lehet csinálni, tehát nem az elméletet nézzük meg, hanem azt mondom, hogy megváltozik, én Krisztus lovagja akarok lenni. Vannak ilyen gyerekek, ugye kisiskolában lovagok akarnak mindenképpen, ugye ami őt érdekli, amit ő vágyak, én Krisztus lovagja. És akkor mindent köré gyűjt. Egy lovag, az köszön az anyukájának, egy lovag az átadja a helyét, a villamoson, egy lovag, nem tud, érted? Valami köré fonok. Tehát ez az egységesítő erő, ezt lehet mondom, lehet például, hogy az adventnek is van egy egységesítő ereje, hogy nem tudom most, hogy készülünk a karácsony. Nagyon sokat segít például ebbe az egyházi év, vagy egy bőjt, de nem a bőjt, nem az, hanem egy valami, hogy nem tudom én, valamiről vagy lemondunk, vagy szolgálunk, vagy csinálunk, értitek miről van szó, egy kicsi valamit, tehát egy praktikus valamit, és köré fonni az életet. Tehát ez a módszer. Ezt kellene neki tanulni, hogy vannak olyan eszmények, vannak olyan célok, amelyek összehoz, mint a vasreszelékét, ugye, csak most még kicsibe próbálgatjuk magát, ezt a technikát. Ami még segít kisiskoláskorban, ugye az önértékelés fontos lesz az eredetiség megtalálásához, ugye? Az a bizonyos érzelmi intelligencia tükrök. Ugye emlékezünk rá, hogy az értékelésben nagyon sok teljesítményértékelést kap egy kisiskolás. Ebből nagyon sok az IQ tükör. Nem lesz jó az önértékelésében, nem lesz a teljes embert megszólító az a dolog, ha nem kap érzelmi intelligencia tükröket. Nagyon-nagyon lényeges lenne, annak idején beszéltünk is róla, hogy mert az beépül az önképébe, az én képébe. Tehát kapjon olyan jellegű visszajelzést, visszajelzéseket, ami benne értékes lehet, nem csak IQ teljesítményben, hanem EQ-ba is megint megjelenhet a negatív eszmény is, tehát mindig fölfelé húzzuk, mindig pozitív értékek körül próbáljuk csavarni, de ez majd még vissza fog jönni egy másik témában. Ez egy alapszabály, amit ebben az életkorban, és még érvényes a másik is, de itt egy különösen is előjön ez az alapszabálya, amit ebben az életkorban az érzületbe elvetünk, az biztosan szárba szökken. Amit az érzületbe elvetünk. Vigyázat, kisiskolásokról beszélünk, nem az értelembe. Amit az érzületbe elvetünk. Tehát az önértékelését, magát ezt a valamit, hogy valamiért bedobom magam, és akkor ott mindent csinálunk. Ezeket az, hogy én értékes vagyok, hogy hibázhatok, ezek az érzületbe bevetések. Ha egyszer egy világkép az érzület világába ágyazódott, akkor a tiszta értelemszerű megközelítése lehetetlen majd ezt szétverni. Ezt nagyon sokan felhasználják. Tehát, hogyha beszívtad érzelmileg, és azonosultál valamivel érzelmileg, azt értelmileg nem fogja tudni senki szétverni, és ez itt most nagyon fontos lesz. Tehát, hogy ezeket a tartalmakat, ugye majd itt, egy pár feladatot csak így felírtam ehhez, de lehetne még persze, és a kisiskolásnál sokat is emlegettük ezt. Például az információknak a hangulati, akarati feldolgozása rendkívül fontos lenne kisiskoláskorban, pontosan emiatt, hogy azok a fontos tapasztalatok hangulatba is bemenjenek, ne csak az értelembe. Nagyon lényeges lenne rácsodálkozni, érdeklődéssel bevezetni, beszélgetni róla, és ilyen jellegű megközelítéseket, húzóeszményeket adni, különben majd szétforgácsolódik. Ez csak pár ilyen dolog, beszéltünk a kisiskolásoknál róla. Sokat számít a mi tudat élményeinek a megszerzése, ugyanis ezeket az eszményeket megpróbálja a tekintély személyekből valahogy ki átvenni. Tehát ahogy a Domboszkónál láttuk, hogy az egész mindenét átveszi, a világképét, a mindenét. Na most ez a mi tudat élményei, megint élmények, miről van szó? Mi játszunk, mi csináljuk, mi barkácsolunk, mi olvasunk, mi csinálunk. Egyszerűen, hogy azokkal az embereknek, akiknek a lángoló környezetében él, ott legyen mi tudat. Tehát legyen közös élmény, mert annak akkor a világképét tudja magába építeni. A szülőre, az elöljáróra tapadva éli át az élet anyagot, ugye? Na jó. És ránézünk még arra, tehát, hogy az így kialakult, majd megmondom, még most a serdülőt a következő alkalommal fogjuk megnézni, és most megnézzük, hogy milyen is egy hatékony, személyes eszmény. Erre vissza fogunk térni, én most egy ilyen freskószerűen szeretném felrajzolni, 5 jellemzőt mond erről Kenteni atya. Először is azt mondja, hogy ez egy tartás, egy belső tartással belülről mozgatott erő lesz, aminek a jellemzője az, hogy úgy fogod érezni, hogy a te személyiségednek a legbelsejét találta el. Tehát a szívemet, a lelkületemet, tehát egyszer pont én rólam szól, így is fogalmaz éppen egy helyen, hogy éppen ráillik rám, mint a fedő a fazékra. Tehát ez az enyém. Tehát ezért egy ilyen minden meggyőződésemet átható valami lesz, amit itt találok meg, és az alap jellemvonásait pont föl fogja erősíteni. Egy nagyon érdekes, én pont kisiskolás koromban aztán éreztem rá egy ilyesmire, ugye sokszor persze kérdezték, hogy mi akarsz lenni, ilyen, meg olyan, nem tudom. És én nagyon nehezen válaszoltam rá, mert ugye akartam anyuka lenni, akkor akartam zongorista lenni, akkor akartam, mit tudom, én mindenféle akartam, sokféle tanár is akartam lenni, sok minden akartam lenni, és nem tudtam úgy egyet megfogalmazni, hogy mi akarok lenni, és akkor egyszer úgy eszembe jutott, hogy hát van cipész, meg fodrász, meg nem tudom én, halász, meg nem tudom micsoda, én akkor örömész akarok lenni. Tehát ami ennek a központi értéke, az az öröm volt mindenben, az anyába is, a tanárba is, a nem tudom én, a zongorába is, én örömész akarok lenni. Na ezt éreztem úgy, hogy mint a fedő a fazékra. Ez jó, ebben megtalálom ezt is, azt is, amazt is, amazt is. Tehát ezért mondjuk ezt így egy belső tartás pedagógiának. Ugye egy ilyen személyes eszmény, majd mutatok rá egy-két példát is, mindig jobb és jobb, tehát nagy lelkűség pedagógiája. Mert nem azt keresi, hogy mi az, ami a kötelességem nyilvánvaló, hanem azt fogja keresni, nem is a bűn elkerülése, hogy ezt még lehet, ezt még nem tehet, nem ez a méricskérés, hanem nem az, hogy mit kell tennem, hanem mit tehetek még, érted? Ez az. Mit csináljak még? Mit lehet még ezért tenni? Tehát ezt hozza létre egy személyes eszmény. Az alázat pedagógiája is, az eszmény pedagógiai, éppen amiatt, amiért mutattam már az előbb a kisgyerekkorban, hogy tisztában van vele, hogy nem egy hamar éri el, és hogyha nem lenne ez a fajta élménye, hogy nem baj, azért hibázhatok, és nem is vagyok tökéletes, akkor ugye fölmorzsolja ezt azaz a kisebbrendű érzés, vagy egyáltalán tényleg az a nagy képűség. Tehát egy alázatra tanítja ezt, igen, látom, hogy mi a cél, nem vagyok tökéletes, de megyek. Ugye? Szent az, akiben az Isten tevékeny, mondtuk például az apánál. Tehát, hogy egyszerűen nem hagyom abba, nem hagyom abba, és keresem, és akárhányszor pofára esek is, keresem. Ezt tudja művelni, ez személyes eszmény. Egy nagy szabadságpedagógia, mert egy nagyon szabadon követi. Tehát nagyon sokszor a körülményeket is felrúgja, majd mindjárt mutatok rá példákat. Tehát így racionálisan akarni, az tényleg csak egy félút. Tehát az biztos, hogy nem ér el oda. Nagyon személyes, nagyon énes, tehát az én, tehát értettétek, miről van szó eddig, és egy nagyon szabad döntést a számomra jobb mellett, tehát ami a meggyőződésem mellett. És az örömpedagógiája ugye azért is műveltük a kiskortól kezdve azt a bizonyos örömlékölt, az örömképességet, mert biztos, hogy ezt mondom, hogy amikor valakinek a személyes adottságait, a tehetségét, tehát azt az egyéni adottságait, az egyéni típusát mozgatja meg, az tényleg öröm. Tehát ezt lehet látni, így is fogalmaz Kenterich atya, derűm öröm lelkének a zenéje kíséri. Tehát lehet azt nézni, ahol nagyon gyakori és nagyon folyamatos ez a lehangoltság, ez a panaszkodás, ott nincs ott az eszmény, ott nincs ott. Tehát azt nem, érted, ahol az eszmény dolgozik, az én személyes eszményem dolgozik, ott a nagyon nehéz körülményekben is van öröm, van egy kis belső parázs, van egy kis valami, hogy jó, ez nem jó, de majd jobb lesz, érted? Sokakat láttunk ilyet, hogyha láttak maguk előtt egy olyan nagy célt, ami az övüké. Hát egy placidatja, hogy tudott örömöket keresni a gulágon. Tehát ez az, ami ott dolgozik. Amikor ez megjelenik, a személyes eszmény kiszorítja ezeket, és fordítva is nézhetjük, hogy ha viszont ott van, akkor ott még tovább kell keresni, mert valószínűleg tényleg nem találta meg. Tehát ez az örömpedagógia a pozitív valóságra való ráhangolódás. Hogy ez nagyon nem mindegy, hogy ebben az esetben egy ugye aranyásó leszek-e, vagy egy ganajtúró, mindegyik ott a földbe turkál. Ugye? Tehát egyszerűen, ugye néztük az átkeretezést, hogy a pozitív valóságot, tehát nem a rózsaszín szemüvegről beszélünk, hanem ugyanarról a helyzetről, amit belevegyünk, megtalálni azokat a pontokat, amikbe bele lehet kapaszkodni. Ezt eredményezi. Tehát ahol még azért tovább tudok menni. Tehát erre való folyamatos ráhangolás és ráhangolódás, hogy hogyan dolgozik egy-egy emberben ez az eszmény. Teréz anyát ugye nagyon sokszor lehet érzékelni, nagyon sok problémája van Teréz anyának, ugye depresszióval küzd, azért ne felejtsük el, én mindig nagyon megdöbbentem rajta, amikor olvastam. Tehát ez az ember, aki mindenkinek még a halállában is tud reménységet adni, és reménységet sugárzni, amikor bemegy a saját szobájába, és ott a depresszióját egy kicsit valahogy. Szóval hihetetlen nehézségekkel küzd, és ugye a lehangoltság, panaszkodás, nyafogás intrikának nyoma nincs. Ez a kis úgymond 8 parancsolata, amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. Ne törődj vele, te csak építs. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád. Ne törődj vele, te csak segíts annak, kinek szüksége van. Minden telhető tedd meg a világért, ezért rúgást fogsz kapni cserébe. Ne törődj vele, te csak tedd, ami tőled telik. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik. Ne törődj vele, te csak tedd a jót. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz. Ne törődj vele, te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte. Az ember észszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző. Ne törődj vele, te csak szeresd fel a barátodat. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet. Ne törődj vele, te csak tedd a jót. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igazi ellenségeid lesznek. Ne törődj vele, te csak kövesd a céljaidat. Mind az ötöt lehetne látni rajta, hogyha például egy ilyet megnézünk, hogy mit dolgozott benne. Mutatok egy másikat. Spielberg esete. 36 évesen ugye a legsikeresebb filmrendező lett, 10 legnagyobb sikerű film közül 4 az övé, tehát nagyon erős pálya, ugye, és az autizmus egyik gyengébb formájával küzd. Ugye. 12-13 évesen csillan meg neki, hogy ő filmrendező akar lenni. Ugye ez a kis serdülőkor, amikor úgy már meg is tudja fogalmazni. Korábban is benne van, de ez hozza elő benne ez az életkor. 17 évesen egy szervezett látogatáson körbevezették a mit tudom én milyen stúdió telepen. De az osztállyal nem mentek be a filmfelvételek helyszínére. Elszakadt a csoporttól, találkozott a vágó részleg vezetőjével, akivel egy órát tudott beszélgetni. De itt nem ért véget a történet. Kirúgták az iskolából, nem akart tanulni, szóval ott nem volt semmi, ami érdekelte, tengetlenget, stb. 20 évesen aztán elhatározta, öltönyt vett fel, fogta az apja táskáját, aktatáskáját, amiben egy szenyó és egy csoki volt összesen, de jó komolyan nézett ki, és visszament a stúdióba, mintha ott dolgozna. Érted? A kapuőr nyilván határozott viselkedése miatt simán átengedte. Talált egy elhagyatott lakókocsit, aminek ajtajára műanyag betűkből kirakott egy feliratot. Steven Spielberg, rendező. Azt a nyarat azzal töltötte, figyeled, aki nem végezte el, érted az iskolát, most a nyarat, érted, azzal töltötte, tehát van benne kitartás, van benne erő, csak kellett ez a hú, kellett a mágnes alá. Szóval azzal töltötte, hogy rendezőkkel, forgatókönyvírókkal, vágókkal találkozott, sóvárogva figyelte az álomvilágot, tanult a beszélgetésekből, mindent megfigyelt, amit csak tudott, igyekezett a kulisszatitkok mögé látni. 20 évesen, amikor ennél a stúdiónál egészen otthonosan mozgott már, ezen a nyáron, ugye, bemutatott a vállalatnak egy általa készített szolid filmet, amelynek eredményeként 7 éves szerződést írtak vele alá, egy tévésorozat rendezésére. Később Kalambót rendezett, meg mindenféle, szóval nagyon sok híres dolgot csinált. Hát nem éppen klasszikusan indult el ez a fajta eszmény, de rá tudott kapni, jaj, egy másik, azt feltétlenül még elmondom. Itt van ez a Helen Keller. Jaj, ezt nem akarom most. Gyere. Na, mit csináltam? De itt van. Ő volt a Spielberg, ugyebár. Itt van a Helen Keller, hát ez egy szenzációs egy nő, de sok ilyet lehet találni, és azért is mutatom meg, hogy ebben az életkorban, amikor már jönnek kifelé, ugyebár a kisiskolásból, mennek át a serdülő felé, ilyeneket. Mesélni, lejátszani, keresni, megcsodálni, megrökönyödni rajta, nem tudom, keressenek ők is. Fedezzék, erre jó az internet, tessék kutakodni, és csodálkozzanak el, hogy nézd oda, hogy ment, a lángoló személyiségeket, ezeket. Itt van ez a hölgy, siket és vak. Hát az életben el nem tud egy siket és vak. Azt mondja Helen Keller, egy német eredetű édesapja, svájci származású lány, születésekor egészséges volt, de 19 hónapos korában súlyos beteg lett. Orvosai heveny gyomortáj és agyi vértorulást állapítottak meg, valószínűleg skarlát vagy agyhártya gyulladás lehetett az oka. Nem volt egy hosszú lefolyású betegség, de siketség és vakság lett a következménye. Abban az időben csak egyetlen ember tudott Helennel kommunikálni, mégpedig Martha Washington, a család szakácsának 6 éves kislánya. Az talált valahogy egy kis utat. Saját jelnyelvet alakított ki a beteg kislánnyal, és egy év múlva már mintegy 60 jelet tudtak használni. Tehát ez a kislány ráhangolódott. A szülők felkeresték a Vakok Intézetét Bostonban, ahol tanították. Az iskola volt diákját Anne Sullivant küldte a családhoz tanítóul. Az akkor még csak 20 éves Sullivan maga is látássérült volt. Így kezdődött az a 49 évig tartó kapcsolat, aminek során a tanítónője, nevelőnője, társalkodónője lett Kellernek. Jó, oktatta jó. Első feladata az elkényeztetett kislány fegyelemre szoktatása volt. Keller aznap ért el áttörést a kommunikációban, amikor rájött, hogy tanára a vizet jelképező mozdulatokat végez a tenyerén, miközben vizet csorgat rá. Tehát így jött rá, érted, hogy mi az, hogy víz. Siket és vak. Tehát valahogy. Ezek után kimerülésig kérdezgette Sullivant, hogy megtanulja a számára ismerős többi tárgy nevét, mint például a legkedvesebb babájáét. Tehát egyszer elkezd benne dolgozni. Akarok. 890-ben a 10 éves Keller megismerte egy norvég siketva kislán történetét, aki megtanult beszélni. Ezen felbuzdulva ő is meg akar tanulni beszélni. Sullivan, ez a tanító, a tadoma módszerrel tanította őt, kiegészítette, stb., így hogy tanult meg beszélni. Megérintette a beszélők ajkait és torkát, azt hiszem, igen, úgy ott van, ajkait és torkát, és az ujjaival betűzött még rajta a kislány tenyerén. Tehát érted? A torok, ajak, és akkor közben ezt leírja ujjal, mert hogy nem lát se. Megtanulta később a braille írás használatát, aminek segítségével angol, francia, német, görög és latin műveket olvasott. 24 évesen. Magna cum laude kitüntetéssel diplomázott. 24 évesen, tehát nem csúszott meg. Mindjárt rögtön diplomázott. Ő lett az első siketvak, akit főiskolai bölcsész diplomát szerzett. Világhírű szerző és szónok lett, fogyatékos emberek és ügyek szószólójaként emlegetik. Nem tudom én, 11 éves korától könyveket ír, összesen 12 könyvet, számos cikket, stb. Idős koráig, 88 éves koráig élt, boldogan, nagyon, jaj, egy olyan boldog, nézd meg, hát nézd meg, milyen egy hölgy, gyerekek, tehát ebből tényleg sugárzik. Több ízben kapott sztrókot idős korában, így otthon kellett töltenie több évet az utolsó részben. Szabadságért, elnöki érdemérmet kapott, állampolgári nagy kitüntetéseket, a leghíresebb hölgy közé választották 65-ben, elaludt úgy érte a halál, 88. születésnapja előtti napon. A 20. század legkedveltebb alakjai közé pénzre is ráverték az arcát, és mit tudom én, szóval kórházat neveztek el róla. Tehát ez is egy ember, akiben hihetetlenül erősen dolgozik ugye az eszménye. Böjte Csaba, hát Böjte Csaba, ugye nem sokat kell magyarázni róla, de ez egy, vagy például Csókai, hogy 50 évesen orvos lesz. Gyerekek, 50 évesen. Tehát amikor megszólal benne, hogy na, én erre felé megyek. Vagy Böjte Csabánál többet lehetne nála így erről olvasni, de mutatom. Annak idején, amikor teológiára mentem, úgy éreztem, hogy a legnehezebb lemondás éppen az, hogy ne legyen saját családom. De ugye Jézus azt mondta, hogy aki lemond értem apjáról, anyjáról, gyerekeiről, a 100 annyit kap. Én 8-10 gyereket terveztem legényként magamnak, hát 100-szor annyi jött össze, Jézus nem viccelt velünk. Tehát valami nagyon hívta a gyerekek felé, már ugye abban a korban egy nagyon másik kerülőúton valósult meg. Egy másik, amikor oda kerültem, mit tudom én, Dévára, 89. Sajnos 2004-re oda jutott a magyar oktatás, hogy egy tanítóbácsi maradt 6 gyerekkel a pincében. A kedves nővéreknek még volt világháború elejéről egy iskolájuk, amit államosítottak, teljesen tönkrevertek, és annyira lelaktak, hogy végül már neki se kellett, hogy ott hagyták üresen. Akkor hívott a plébános: Csaba testvér, gyere, vegyük vissza. Bejártuk a hatalmas épületet, 30-valahány osztályterem, minden düledezik, semmi nem jó benne. Addig-addig nézegettük, még elhatároztam, hogy na jó, szedjük rendbe. 2-3 éves munkákba kerül, míg minden elkészült, és elindult az oktatás is. 8 osztályt indítottak, magyar nyelven, stb. Közel 100 lakó, bent lakó, árvaházas gyerekünk van benne, a többi meg a városból, stb. Minden, elmentem külföldre, prédikáltam, minden, semmi bevételt nem kapott sehonnan. És mutat egy másikat, Nagy Szalontán egy másik épületünk, amikor megkeresett a polgármester. Van egy kaszárnyánk, neked adom. Mondtam neki, voltam én román katona, az a 17 hónap előig volt, nem kérek belőle. Arra kért, legalább jöjjek el és nézzem meg. Végül nagy nehezen útra keltem pár gyerekkel, és bejártuk azt a hatalmas dzsumbújt. 2000-ben bezárták, erdő nőtt rajta, mit tudom én, minden leomlott, tudjátok, ahogy kell. Több mint 100 évig többre nem tanították ott a fiatalokat, mint ölni, ellenségeskedni, háborúskodni. Sétálunk ezen a nagy gazdal benőtt udvaron, és az egyik sarokban az őrtorony mellett volt a tűzoltóknak egy homoklerakatuk. Ekkor az egyik kisfiú megszólalt: Csaba testvér, itt már van homokozó. És ez elindított bennem egy gondolatot. Ézsaiás próféta megmondta, hogy eljön az idő, amikor lándzsákból ekevasat kovácsolnak, és kardokból késeket. Amikor már nem fog ember emberre támadni ezen a földön. Arra gondoltam, egye meg a fene, csináljunk a háború fészkéből szeretet otthont. Semmi nem volt körülöttem, csak gaz, kopár, düledező épületek, de már arra gondoltam, hogy azon az udvarom, azon a házakban 100 gyerek kacag, él, játszik örömmel. És így folytatja. ez, egy személyes eszmény, egy pici kis élmény, hopp, itt már van egy izé, és él bennem egy valami, és tudok olyan messze nézni, hogy 100 gyerek játszik már itt örömmel.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt két hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.